Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Jakab levelében a 3. fejezet 13. versétől a 18. versig a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, írgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban úgy gondolom, hogy legelőször is azt kellene körben járnunk, hogy van-e közöttünk irigység és viszálykodás. Hiszen csak akkor van értelme tovább folytatni erről az igéről való gondolkodásunkat, hogyha van ilyen, mert hogyha nincsen, akkor igazából befejezhetjük az Isten tiszteletet. Jakab idejében úgy tűnik, hogy volt irigység, volt viszálykodás. Azért fontos szerintem erről beszélni méghozzá egészen nyíltan, mert minden vallási közösségben nehezebb kifejezni azt, ami bennünk van, mert úgy jól megtanuljuk, hogy hogyan illik, hogyan szabad viselkedni. És talán így kevésbé merjük a felszínre hozni azt, ami irigység, azt, ami viszály. Inkább azt mondjuk, hogy hát ilyen nincs is. Az egyik verzió szerint így kell elfogadni azt az embert, aki irigy vagy viszály szít. Így kell elfogadni, így kell elszenvedni a közösségünkben. Engedni kell, nem szabad, nem illik rászólni, nem illik hangot adni annak, hogy egy ilyen fajta viselkedés nem megengedett egy gyülekezeti közösségben. És akkor persze az egész közösség szenvedi egy-két embernek a viszályt keltő megjegyzéseit. A másik verzió szerint az történik, hogy mélyen hallgat a közösség a viszályról. Nem szólalunk meg egy-egy gyülekezeti közösségben, csak olykor titokzatos mosolyok suhannak el egyeseknek az arcáról, amiről érzi az ember, hogy hát valami nincsen rendjén, valamit gondol, de nem akarja kimondani, mert hát nem illik kimondani gyülekezeti közösségben semmi nehéz ügyet. Vagy esetleg ketten-hárman súgnak össze, és osztják meg egymás között. De a többiek nem értik, hogy tulajdonképpen miről is van szó. De érződik a közösség felett egy bizonyos feszültség. Ezt mindenki érzi, de úgy tudomásul veszi, hogy ezzel együtt kell élni, és hát igazából jobb közösség nem is létezik a világon. Ezzel a feszültséggel kell együtt élnünk. És aztán persze a feszültség az mindig keres kiutat magának. Van, amikor néha-néha érthetetlen összeszólalkozásokban tör felszínre egy ilyen feszültség, mint a kuktából a gőz. Igazából nincsen semmi különösebb előjele, vagy maga a probléma sem igazából jelentős, nem is érti az ember, olyan, mint egy házasságban, csak egyszerűen felszíne tör. És nem lehet magyarázni azzal az okkal, ami úgy tűnik, hogy előidézte a feszültséget. Hiszen látens módon ott húzódik évek, évtizedek óta felgyülemlett sok-sok probléma. Ez nyilván egyik sem a bölcsesség, amiről Jakab beszél. Vagy lehetne azt mondani, az alulról származó bölcsesség. A legelső, amit tisztázni kell, Jakab szerint az, hogy az igazságot szeressük, az őszintességet szeressük, a képmutatás nélküliséget szeressük. És éppen ezért tulajdonképpen üdvözölni kell minden olyan alkalmat, amikor előtör az a bizonyos gőz. Hiszen nagyon komoly probléma lenne, hogyha nem jönne elő a gőz mondjuk a huknából. Mert a legnagyobb baj az, amikor az ember inkább vállalja a képutatásnak a feszültségét, mint az igazságnak a botrányát. De miért vállaljuk inkább ezt a feszültséget, mint az igazságnak a botrányát? Azért, mert valamit feltételezünk az Istenről. Mire gondolok? Talán egy képpel lehetne legjobban megérinteni ezt a témát. Gondoljunk Ádámra és Évára, amikor arról szól a Biblia, hogy Isten a hűvös alkonyatkor, hűvös szellőben elindul, hogy találkozzon az emberrel. Gyönyörű kép, gyönyörű leírása annak, hogy hogyan akar találkozni Isten az emberrel. Olyan, mint egy románc. Olyan, mint egy szép szerelmes találkozás. Hiszen a szerelmesek is ezt az időszakot szeretik a legjobban. Esti, hűvös alkonyat. Kellemes idő. A legjobb ilyenkor találkozni, romantikusan együtt lenni. És Isten valami ilyen kapcsolatot hozott létre az emberrel. Ilyen kapcsolatra vágyott, és mi is ilyen kapcsolatra vágyunk. Az Istennel is ilyen kapcsolatra vágyunk, és a társunkkal is ilyen kapcsolatra vágyunk. És lehet, hogy már sok éve vagy évtizede szenvedünk, hogy ez nem ilyen. Vagy olyan volt egy ideig, de most már nem olyan. És mit csinál Ádám és Éva? Hát egész egyszerűen lapulnak a bozótban. Ők nem akarnak már találkozni az Istennel. Mit gondolnak az Istenről? Hát azt gondolják az Istenről, hogy az Isten megöl. Megöl, mert ezt mondta, hogy aki eszik annak a fának a gyümölcséből, az meghal. És ők ettek, és valami történt is, mert rájöttek, mezítelen voltukra, és ők már nem akartak nyíltan, mezítelenül, képutatás nélkül az Isten elé állni. Valamilyen összefüggés van az Istennel való kapcsolat és mondjuk a férfinő kapcsolat problematikája között? Valami hasonló. Már nem akar képutatás nélkül együtt élni a másikkal. Vállalja inkább a képmutatás feszültségét, mint az igazságnak a botrányát. Azt gondolja az Istenről az ember, hogy megöl, de azt már nem gondolta Ádám és Éva, hogy Isten első gondolata az lesz, hogy meg akar menteni ettől a haláltól. Nem gondolta azt, hogy az első gondolata az lesz Istennek, hogy akkor a kígyónak az utódját, az asszony utóda Jézus fogja eltaposni, hogy megmentse az embert. Valami miatt nem feltételezte már ezt a jót az Istenről. Mit gondolunk mi az Istenről? Vallásos embernek sokkal nehezebb az érzéseit vállalni, mint annak, aki nem tanulta ezt a fajta hozzáállást. Ilyen szempontból bizonyos tekintetben az, aki nem tanulta, lehet, hogy közelebb tud kerülni az Istenhez. Nekünk újra kell tanulni az Istennel való kapcsolatot. És éppen ezért, mivel mi tanultuk, ezért gyakran kettős életvitelt élünk, egyet a gyülekezetben, egyet a templomban, és egyet otthon. A templomban hiszünk, mert hinni is akarunk. Még akkor is, hogyha sokszor küszködünk ezzel, de akarunk hinni. Érdemes megjegyezni talán, hogy angol nyelvterületen például a hiszek egyet többes számban kezdik el. Mi hiszünk az egy Istenben. Ami azt is kifejezi, hogy mi együtt erősítjük egymást, mint közösség, még akkor is, hogyha én nem tudok hinni, mindig ugyanúgy, de a többiek hisznek, együtt hiszünk. Tehát itt a templomban hiszünk, mert akarunk is hinni, küzdünk azért, hogy tudjunk hinni, de otthon már egészen más a helyzet, otthon viszály van. Otthon már nem feltétlenül hisszük azt, amikor mondjuk kísérni kell valakit a végső úton, nem biztos, hogy hisszük azt, hogy van feltámadás. Vagy amikor rájövök arra, hogy mi mindent vétettem a másik ember ellen, meg önmagam ellen, nem biztos, hogy már akkor tudom hinni, vallani azt, hogy hiszem a bűnöknek a bocsánatát. Hát azt mondom, hogy én ezt nem tudom magamnak megbocsátani. Kialakul egy kettős életvitel bennünk. Eszembe jut erről Assisi Ferencnek a története, a Napfér, Holdnővér című filmből, amikor ott van a templomban a gyönyörű liturgia kellős közepén, és akkor összeütközik benne ez a kettő, a gyönyörű templomi liturgia, és annak a templomi közegnek az álságos volta, és az, amit ő szeretne igazából. És tudjuk, hogy mi történik. Felordít. Felordít, és ezzel véget vet az egész Isten tiszteletnek. Mert nem zavartatja magát, hanem teljes őszinteséggel tud sírni, vagy kiabálni. Mert őneki újra kellett tanulnia, hogy hogyan kell Isten előtt őszintén lenni. Vagyis Assisi Ferenc teljesen lemesztelenedett akkor, amikor ezt a kiáltást megtette. Először lelkileg, és aztán pedig testileg. Ugye aztán utána nagyon megbotránkoztató volt, azot próbálták takarni, amikor minden ruháját leveti a templom előtt. Mi az, amit az oltár előtti igében olvastunk? Azt olvastuk, hogy Jézus egyértelműen beszél a saját szenvedéséről. Jézus egyértelműen beszél a saját szenvedéséről, nem kozmetikázza azt, hogy mi fog történni. Nem azt mondja, hogy csak egy kicsit fogják bántani, nem azt mondja, hogy csak arról van szó, hogy nem fogják megérteni teljes egészében, hanem teljes mértékben elmondja, hogy mi lesz. Hogy őt meg fogják vetni, meggyalázzák, hogy le fogják köpni, hogy meg fogják verni, meg fogják ölni. És azt olvassuk, hogy nem értették a tanítványok. Nem arról van szó, hogy verbálisan nem értették ők. Nem tudták felfogni, hogy történhet ez. Ugye a többi evangélium hozzá is teszi, hogy elkezdték mentegetni, hogy ez vele nem történhet meg az Istennel, ez nem történhet meg. De miért fél ennyire az ember a szenvedéstől? Addig fél ennyire a szenvedéstől és a haláltól, amíg nem tudja meg Jézus történetéből, hogy van a szenvedésből, van a pokolból út az életbe. amíg nem tudja, hogy van feltámadás. Mert addig, amíg csak onnan tudjuk, hogy megtanultuk a hitvallásból, megtanultuk a konfirmáció órán, addig nem tudjuk ezt hittel vallani és tudni a poklok poklában, amikor ott vagyunk, hogy van feltámadás. Amíg olyan picike Jézus az életünkben, mint itt az oltárképen, amikor ma kezdtem a napot, és jöttem volna ki reggel a templomból, mielőtt Pécerre mentem volna, akkor visszafordultam, és gondoltam, hogy egy picikét letérdelek, és megnézem, hogy mit is mond ez az oltárkép számomra. Búcsúzóul, hiszen búcsúzom ettől az oltárképtől, mert most bőjt lesz. És akkor a kicsi Jézusra esett a tekintetem, és a szülőkre. És azon morfondíroztam, hogy miért ilyen nagyok a szülők, és miért ilyen pici a Jézus. Hogy lehetséges ez? Hát nem Jézusnak kellene nagynak lenni, és a szülők eltörpülnek mellette, az Isten gyermek mellett. És akkor jött belém az a gondolat, hogy igen, erről szól ez a kép, erről is, hogy ilyen picike Jézus gyakran még most is a mi életünkben. Ki is fejezzük ezt annak idején, ugye a karácsonyi ünnepek alkalmán, a pici Jézus, a kis Jézus. De sokszor az a baj, hogy az hétköznapi életünkben ilyen picike marad ő. Picike részt foglal a helyünkben. Picike energiát, picike részt adunk oda neki az életünkből. És akkor nyilvánvaló, hogy picike az, amit megtapasztalunk vele kapcsolatban. És mesztelen. Ő mindig mesztelen. Ő mindig belegondoltunk abba, hogy milyen megbotránkoztató az, hogy a kereszten mesztelenül, azt már csak szemérmből teszik rá az ágyékkötőt. Mesztelenül van ott az oltárképen. Hogy így kell szembesülni nekünk az Istennel. Mert ő mindig ilyen. Mindig nyílt előttünk. De nekünk megbotránkoztató a nyílt Istennel szembe találkozni. Na ez az, amit nem értenek a tanítványok. És ezért tagadják és mentik Jézust. Nem hiszik el, hogy ilyen szörnyű lenne a helyzet. Nem hiszik el, hogy az ember viszont Jézussal szemben ilyen nagynak gondolja magát, értsük jól. Nem hiszik el, hogy az ember ennyire gonosz, ennyire erős. De hát Jézus pici, és Jézus mesztelen. Az ember hatalmas és erős. És nem értik. Nem értik, hogy tényleg ilyen vagyok én? Tényleg ilyen súlyos lenne az én helyzetem? Ilyen ember vagyok én? Ugyanúgy, ahogyan amikor találkozunk a szenvedéssel, akkor mi is sokszor tagadjuk azt. Nem tudunk sokáig együtt lenni azzal, aki szenvedésben van. Sokszor menekülünk, elfordulunk attól, aki szenved, aki beteg, aki haldoklik, aki gyászban van. Vagy hogyha valaki akar nekünk beszélni arról, hogy de milyen nehéz nekem az, hogy így és így nem látok már magam előtt semmit, akkor menekülünk, vagy oda bökjük bután, hogy nem baj, fogunk még mi táncolni. Pedig tudjuk, hogy semmi sem lesz már az egészből, de nem merjük a szenvedést magunkra venni, nem merünk a szenvedésben a másik ember mellett lenni, mert nem jöttünk még ki a szenvedés poklából. De az az ember, aki viszont már tudja, hogy van mindenből feltámadás, aki már tudja azt, hogy Jézus megjárta a poklokat, alászállt a poklokra. Ezért van nagyon fontos jelentősége ennek a hitvallásban. Aki tudja, hogy ő kiutat talált Jézussal a szenvedésből, a kételkedésből, az már ott mer maradni a szenvedővel. És nem fogja buta szavakkal ámítani. Azon gondolkoztam, hogy miért van bőjt előtt farsang. Szerintem ezért. Szerintem ezért, mert az ember fél a szenvedéstől, mert a bőjt a szenvedésről szól. Majd csak figyeljük meg a televízióban, hogy milyen jól tudják művelni ezt a részét a dolognak például Dél-Amerikában. Ahhoz képest, hogy nálunk mondjuk mi megy egy-egy hajnalig ivászattal, az semmi. Hogy mennyire nehéz elviselni azt, hogy most a szenvedés felé haladunk. Minden egyes ilyen megnyilvánulás erről szól. Ezért van, nekem ez a meggyőződésem, ezért van a farsang a bőjt előtt. Mert a képmutató életmódunkat, feszültségünket akarjuk a szórakozással, az ivással konzerválni, ahelyett, hogy vállalnánk az igazságnak a megbotránkoztató voltát. Még egy igét szeretnék felolvasni Ámosz könyvéből, az 5. fejezetből, mert ez is szerepel az oltár előtti igék között, csak ugye tudjuk, hogy általában egyet szoktunk felolvasni. Itt is mesztelenül jelenik meg Isten előttünk. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük, rá se tekintek béke áldozatodra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem, hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lant pengetéseteket, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ez megint csak megbotránkoztató. Azért, mert Isten az igazságot mondja. Megint csak mesztelenül van előttünk. Ő nem lapít. Persze mi egy ilyen igazság halatán lapítunk. Lehetséges, hogy a mi éneklésünk nem tetszik, vagy ahol egy ilyen szép kórus, meg kórusok működnek, lehet azt mondani? Vagy ahol gyülekezetben, az egyházban óvodák, intézmények működnek, lehet azt mondani, hogy gyűlölöm, nem kell nekem? Lehet azt mondani a templomunkra, hogy nem kell nekem? Hát hogy mondhat ilyet az Isten? Az alulról jövő bölcsesség mondja azt, hogy szüksége van az Istennek a mi teljesítményünkre, a mi éneklésünkre, a mi óvodánkra. Az ördögi bölcsesség mondja. A felülről való bölcsesség mit mond? Nekem van szükségem az énekkarra, nekem van szükségem az óvodára, nekem van szükségem a templomra, nekem van szükségem az Istenre. Úgy, ahogyan Bartimós. Ő is teljesen tanulatlanul szólítja meg az Istent, kiállt, megbotránkoztató módon csitítják is, de kiállt, mert tudja, hogy neki van szüksége a Jézusra, a Dávid fiára, és nem a Dávid fiának rá. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te megbotránkoztató módon jöttél el közénk, megbotránkoztató módon távoztál, és megbotránkoztató módon szólsz, mert Te mindig is vállaltad önmagadat, sohasem faragtál le abból egy iótát sem, egy vesszőcskét sem, mert tudod, hogy úgy tartatunk meg, úgy maradhat meg az életünk, ha mi is abba hagyjuk a képmutatást, kilépünk ebből a feszültségből, és odalépünk hozzád. Kérünk téged, segíts abban, hogy gyülekezeti és hétköznapi életünk harmóniába kerülhessen egymással. Ámen.